Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője. A beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Lehet-e valahogy lajstromozni azt, hogy mi az Európai Unió legnagyobb problémája 2017 nyarán?
Hát, hogyha egyetlen egy problémát kell megneveznünk, akkor szerintem az a Brexit. Hiszen gyakorlatilag most indulnak a tárgyalások, most kezdődtek a tárgyalások, és ez egy olyan ugrás a sötétbe, ugrás a mélyvízbe, hiszen pontosan senki sem tudja, hogy mire fognak ezek kifutni. Nem csak arról van szó, hogy egy tagállam az Európa történetében először távozik az európai, a távozás mezejére lép az Európai Unióból, hanem itt konkrétan magyar, lengyel és más állampolgároknak az érdekeit is meg kell védeni.
Azt lehet-e látni, hogy mire akarnak kijutni a Brexit tárgyalásokon a britek meg az Európai Unió? Mi a cél, mi lebeg a szemük előtt?
Ugye az Európai Unió számára és a britek számára is tulajdonképpen egy nagy cél van, minimalizálni azokat a károkat, amelyek ebből a szakításból, válásból következnek. Ez egy nagyon hasonló egy válási történethez ez az egész történet. És ugye az is számít ebben, természetesen, ahogy mondtam, hogy az EU számára a fő prioritás saját állampolgárainak a védelme, akik a Nagy-Britanniában élnek. Ugye az ő számuk elég jelentős, több mint 3 millióról van szó. És emellett ugye nagyon fontos még továbbra a pénzügyi számlának a rendezése, tehát a brit örökségnek a rendezése, hiszen Nagy-Britannia egy nagyon fontos befizető, nettó befizetője a költségvetésnek. Ez annyira hat egyébként az Európai Unió közvetlen jövőjére is, hogy ez megadja az alaphangot majd a következő költségvetési tárgyalásokhoz, hiszen a torta, az Európai Unió tortája, azzal, hogy egy nettó befizető állam kilép, ez évi 10-12 milliárd eurót jelent, sokkal kisebb lesz, miközben ugye a tortára vágyakozó sorban állók száma nem változik, vagy pedig még növekszik is.
Milyenek a pozíciók? Melyik fél tudja szorosabban a másik nyakát szorítani a tárgyalásokon?
Én úgy gondolom, hogy az elmúlt egy év azért ebből a szempontból igazítást adott nekünk, egy iránytűként szolgált. Láthatóan Nagy-Britannia van most szorult helyzetben. Többek között azért egyszerűen, mert eltelt egy év, az ura ketyeg, hiszen márciusban beadták, hogy a britek a hivatalos kilépési kérelmüket, elteltek hónapok, brit oldalon ahelyett, hogy tisztázódott volna, tisztult volna a kép, egyre bonyolultabbá válik. Egy olyan kormánnyal kezd tárgyalást az Európai Unió, amelyiknek igazából nem nagyon van felhatalmazása, és maga a Nagy-Britanniában is látható a legutóbbi felmérések szerint, hogy azok az emberek, akik korábban a Brexit-re szavaztak, most lehet, hogy megmásítanák a véleményüket. Egy ilyen helyzetben egy kormánynak nagyon nehéz tárgyalnia. Az Európai Unió oldalán viszont érdekes módon a Brexit összerázta a sorokat, egy korábban elképzelhetetlen egységet teremtett. Tehát, hogyha az Európai Unió egy évvel ezelőtt válságban volt a Brexit miatt, most éppen fordult a helyzet. Ezért Nagy-Britanniában válságban, az Európai Unió oldalán pedig eléggé felhőtlennek tűnik az ég.
De a brit bonyolult belpolitikai helyzet az nem fog oda vezetni, hogy a briteknek muszáj valamilyen sikert felmutatniuk ebben az Európai Uniós kilépési tárgyalásban, tehát keményen fognak tárgyalni, kötik az ebet a karóhoz?
Ebben a szempontból az Európai Unió elég jól taktikázik, és itt az EU diktálja a tempót, hiszen tulajdonképpen a britek elfogadták azt a menetrendet, ami két szakaszra bontja a tárgyalásokat. Az első része szól azokra a kérdésekre, amelyek mindenkinek az érdekei, állampolgárok jogainak rendezése, a számla mondjuk, ez nem feltétlenül mit érdek, de például az észak-ír határ átjárhatóságnak a biztosítása, ez nagyon fontos kérdés, hiszen ez az ír északír belbéke, Nagy-Britannia belbékéjére is vonatkozik. És az Európai Unió volt annyira mondjuk ravasz, hogy csak a második szakaszban, és ő mondja meg, hogy mikor indulnak azok a tárgyalások, amik a britek számára a legfontosabbak a jövőbeni kapcsolatokról. Hiszen Nagy-Britannia egyfajta durva Brexitet képzelt el, egy durva földetérdést, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ők hátat fordítanak az Európai Uniónak úgy, hogy kilépnének a Vámunióból is, és a belső piacból is ki akarnak lépni. Azért, hogy az Európai Unió cserébe ne tudja megkötni a kezüket. De ennek nagyon drága ára lehet, és a britek számára nagyon fontos, hogy egy speciális szabadkereskedelmi megállapodás kössenek az Európai Unióval. Ezt viszont az Európai Unió testén keresztül lehet csak megtenni.
Tehát az első szakaszban a briteknek jól és gyorsan kell dolgozniuk, hogy eljussanak a számukra fontosabb második szakaszhoz, vagyis gondolhatjuk, hogy engedékenyebbek lesznek az elsőben?
Van egy ilyen motiváció szerintem, ugye természetesen ennek a tárgyalásoknak azért az a végkicsengése, hogy addig semmiről nincs megállapodása, meddig mindenről. Tehát lesz egy olyan szakasz, amikor párhuzamosan zajlanak majd a tárgyalások, de tény és való, hogy Nagy-Britanniát nagyon szorítja az idő, azt tudjuk, hogy a szabályok szerint 2 év van, nem csak a letárgyalására, az első szakasznak a letárgyalása, a kitárgyalásához, a másodiknak nem feltétlenül kell, az lehet hosszabb ideig is, hanem egyszerűen az is, hogy ratifikálják ezeket a megállapodásokat, tehát eljussanak egy olyan pontra, hiszen 2019-ben európai parlamenti választások lesznek kora nyáron, addig addigra a Nagy-Britanniának már ki kellene lépni elvileg. Van egy időtényező, van egy belpolitikai tényező is, hogyha nem jól haladnak a tárgyalások, nincsenek eredmények, ha holdpontra jutnak a felek a tárgyalásokon, akkor a brit közvéleménynek a tolerancia szintje is valószínűleg ezt meg fogja sínleni, és azért sokkal nehezebb lesz a briteknek kitárgyalni egy csomagot. Nem azt mondom, hogy Nagy-Britanniának nincsenek adukártyái ebben a játékban, de azért az látható, hogy egy telik múlik az idő, és jönnek a jelzések például, hogy mennyire izgatottak, mennyire izgulnak a brit pénzügyi piacok, és erre vannak ráutaló magatartások, például a franciák, itt Emmanuel Macronról említeni meg, aki tudatosan rájátszik arra, hogy megpróbálja Nagy-Britanniából Franciaországba csábítani, például a City jelenlévő cégeket, de ugyanez vonatkozik Németországra és Frankfurtra is.
Uh-huh. Az látszik-e, hogy az Európai Unió költségvetését mennyire kell átírni a Brexit miatt?
Ez egy alapvető tényező, úgy gondolom. Nem az egyetlen tényező egyébként, de egy alapvető tényező, hiszen azt látjuk, hogy kiesik évente körülbelül 10-12 milliárd euró, ami egy jelentős összeg. Ez volt az a nettó befizetés, amivel a britek többet fizettek be, mint amit visszakaptak minden visszatérítés formájában. Tehát ezt el kell dönteniük a tagállamoknak, hogy pótolják-e ezt a hézagot, és akkor a torta ugyanakkor a méretű lesz, mint eddig volt, vagy pedig azt mondják, hogy nem, ezt a hézagot, ezt akkor gyakorlatilag nem fogjuk, és akkor kisebb mutatóról, kisebb számokról fogunk majd vitatkozni. De nem csak ez egyetlen egy probléma, az is probléma, hogy időközben egyre több téma tüdemkedik az Európai Uniónak a napirendjére, hiszen látjuk azt, ez a mostani költségvetésben tetten érhető, hogy vannak új kihívások. Ugye a migrációs válság, a terrorista fenyegetés, a külső határok védelme, és most legújabban a közös védelmi politika. Ezek mind viszik a pénzt, és ezeket mind be kell majd valahogy suszterolni a következő költségvetésbe. Tehát nem csak arról van szó, hogy kevesebb pénz lesz, hanem több feladatot kéne az Európai Uniónak kevesebb pénzből ellátnia.
Minek a terhére lehet suszterolni? Agrár és kohéziós politika terhére például?
Így van, tehát hogy az egyértelmű kandidátus vagy jelölt, ez a két politika, már csak azért is, mert ezek ketten körülbelül a kiadásoknak a 70%-át teszik ki.
Visítani fognak, akik erre a pénzre számítanak.
Így van, azok nagyon visítani fognak, természetesen, ez látható, ez várható is. Az nyilvánvaló, hogy nem terjedhet ki, a vágások nem terjedhetnek ki csak erre a két területre, tehát mindenhonnan majd megpróbálnak lecsipegetni, de a legérzékenyebben nyilvánvalóan ezt a két területet fogja érinteni, hiszen itt van a legnagyobb tömegű pénz, amit esetleg el lehet vonni.
Onnan kell elvonni pénzt, ahol van, ez lesz az elv?
Úgy gondolom, hogy nem csak ott, ahol van, ugye lesznek
ahol
más elvek
nem lehet.
Igen, ugye az is meghatározza majd igazából, hogy a nettó befizetők milyen területeket próbálnak előtérbe helyezni. Ugye az Európai Unió számára az is azért látható, hogy van egyfajta elégedetlenség ezekkel a politikákkal, kohéziós politika és mezőgazdasági politika, még történelmi politikája az Európai Uniónak, fontosak, be vannak betonozva, de ugye azt is látjuk azért, hogy van egy olyan elmozdulás, hogy ezeknek a költségvetésnek a 80%-át körülbelül előre fixált, előre rögzített nemzeti borítékokba teszik be. Ugye magyarul azt jelenti, hogy kb. Csak a 20%-át osztják ki különböző és alapvetően mondjuk hozzáadott európai értékekre. A következő költségvetési vitának az lesz az egyik fontos, úgy gondolom meghatározó eleme, hogy milyen politikáknál tudják kimutatni azt, hogy van egy hozzáadott európai értéke. Magyarán az Európai Unió azokkal a területeket kellene finanszíroznia, ahol nem csak egy országban, vagy nem elsősorban egy országban hoz gyümölcsöt, termel gyümölcsöt, hanem lesz határokon átnyúló hatása is, vagy igazolható az, hogy nemzeti szinten kevesebbet lehet kihozni belőle, mint hogyha a közösbe tennénk be a pénzt. És akkor még nem beszéltünk nagyon fontos elemekről, például arról, hogy még egyre nem tudjuk azért azt igazából, hogy vajon az eurozónán belül megindul egy mélyebb integráció, lendületet kap-e, és ebben az esetben, ahogy arról most már ugye hallunk elég sokat, lesz esetleg az eurozónának saját költségvetése, vagy valamilyen fajta embrionális költségvetése is, mert ebben az esetben én úgy gondolom, hogy nem az lesz, hogy a tortát megnagyobbítják, hanem azt bizony azoktól veszik majd el valószínűleg, akik viszont az egész EU-hoz tartoznak, de az eurozónához nem.
Benne mi is, ha nem vezetjük be az Európai Uniót, az eurót. A Brexit tárgyalások kimenetelében milyen következményekkel számoljanak a Nagy-Britanniában dolgozó külföldiek, így a magyarok is? Tereza May legutóbb azt mondta, hogy aki már 5 éve ott van, az nagyjából ugyanazt fogja csinálni, mint eddig. Igen, ebben benne van az is, hogy aki viszont nincs, az nem.
Ez így van, de ugye az is látható természetesen, hogy az első hallásra nem is a rossz. Ugye aki 5 éve ott van már, az rendben van, de azt is tudjuk fel, hogy sokan vannak úgy 5 éve például, hogy nem regisztrálták magukat.
Az nincs ott 5 éve.
az nincs 5 éve, így van. Tehát ugye nem jár automatikusan majd mindenki számára. Továbbá az sem egyértelmű ebben a pillanatban, azért a britek ügyesen összeeszkábálták ezt a tárgyalási javaslatot, hiszen hagytak benne fehér foltokat, vagy szürke zónákat. Éppen azért szerintem, hogy amiről lehessen tárgyalni. Tehát ez nem egy, nem adták be a derekukat ebben a pillanatban, tehát azt sem lehet igazából tudni konkrétan, hogy az 5 év mikortól kezdve számlálódik. Mikortól kezdve számoljuk az 5 évet, és mi lesz azokkal, akik már ott vannak mondjuk 3 éve, de mondjuk például az ő esetükben mi ezt is megpedzette, hogy lehetőség lesz arra, hogy elkezdődik a számláló, elindul 3 évről, és esetleg 2 év után elismerik az 5 évet számukra. De mindezek egyelőre csak egy tárgyalási álláspontot jelentenek a britek részéről, és az Európai Unió már jelezte, természetesen érthetően, hogy ezt nem feltétlenül fogadjuk el, ez nekünk nem elegendő. És van még egy másik fontos elem is, ugye a jogi garanciák kérdése, hiszen az Európai Unió azt szeretné, hogy az Európai Bíróság legyen az az igazságszolgáltatási fórum, amely az Európai Uniós polgárok, akik ugye Nagy-Britanniában élneknek a jogait garantálja. Ez a britek számára elfogadhatatlan, hiszen ők éppen azért lépnek ki az Európai Unióból, hogy az uniós joghatóság megszűnjön.
Az látszik már, hogy mi lesz a legnehezebb tárgyalási pont a Brexitben?
Az előzményeket és általában a tagállamoknak a hozzáállását ismerve, én úgy látom, hogy a pénzügyi számla, a számla rendezése, a csekk rendezése, a brit csekk rendezése, hiszen gyakorlatilag itt ezerféle számítási módszer létezik. Ugye az Európai Unió azt akarja, tulajdonképpen azt mondja, hogy itt nem egy büntetésről van szó, tehát nem arról van szó, hogy most a britek kilépnek, és ezért most jól lehúzzuk őket utoljára, mert tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy a tagállamok ebben egyetértenek, hogy ha már britek kilépnek, akkor azért jól húzzuk le őket, de formailag természetesen nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a britek például, amikor ugye elfogadták a legutóbbi 7 éves keretköltségvetést, ez a pénzügyi keretet, ugye, ami 2020-ig tart, akkor jogilag bevállaltak, egy csomó kötelezettségvállalást tettek. Például arra, hogy fizetik a kiadásokat, a kohéziós politikai kiadásokat, vagy a mezőgazdasági kiadásokat. Ami azt jelenti, hogy tudjuk azt, ugye, hogy ezek nem 2020-ban érnek véget, hanem ezeket el lehet nyújtani 2023-ig. Magyarán, ha Nagy-Britannia kilépne 2019-ben, 2023-ig vannak fizetési kötelezettségei, amiket teljesíteni kell. Aztán van egy másik oldal, hogy a briteknek is jár bizonyos pénzösszeg, hiszen azért részt vettek bizonyos intézményeknek a finanszírozásában, de például nyugdíjak fizetését is be kell vállalniuk, hiszen azt is bevállalták annak idején. Tehát vannak múltbéli, nagyon régi válkötelezettségvállalások, jogilag kötelezettségvállalások, vannak közelmúltbéli, és vannak tulajdonképpen jövőbeliek is, tehát ezeket kell összerakni egy csomaggá, és én úgy gondolom, ismerve a briteket, emlékezünk csak Maggie Thatcherre, a vaslédire, ugye, hogy ő mennyit harcolt a brit visszatérítésért, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz. Én úgy gondolom, valószínűleg akár egy válásban, hogy egy válás során is sokszor az igazi problémát általában nem feltétlenül a gyerek vagy a kutyának az elosztása jelenti, hanem alapvetően az, hogy meg tudnak állapodni az anyagiakról.
De ez egy olyan válás, ahol az egyik oldalon az egész családnak beleszólása van abba, hogy menjen ez a válás. Az Európai Unió bemaradó tagállamainak a pozíciója az mikor lesz, vagy egyáltalán kell-e, hogy egységes legyen ahhoz, hogy a végén pontot lehessen tenni a Brexitre?
Én úgy gondolom, hogy igen. Ugye, és ez érdekes módon, hogy az egység megvan pillanatilag. Ugye sokan fogadnának arra a bookmaker irodákban, hogy ez az egység csak ideiglenes lesz, és a britek képesek lesznek majd éket verni a tagállamok közé. Én nem vagyok meggyőződve, két okból is. Egyrészt Nagy-Britanniának is érdeke az, hogy az EU-27-ek ne essenek szét. Mert hogyha egy olyan Európai Unióval kell tárgyalni, ahol legalább 13 különböző álláspont van, akkor sosem fognak tudni megállapodni, és az a briteknek sem igazából érdekük. Másfelől érdemes megnézni azt, hogy kinek mik azok az érzékeny pontjai, amelyekre a tárgyalások során szeretne megfelelő válaszokat kapni. Ugye ebből a szempontból azt tudjuk, hogy a pénzügyi, ez hihetetlen egység mutatkozik a pénzügyi kérdésekben, hiszen a 27 tagállamnak az az érdeke, és itt a nettó kedvezményezettekről is szó van, meg a nettó befizetőkről is, hogy minél, ahogy mondtam, minél jobban lehúzzák a briteket, főleg azért is egyébként, hogy 2019-re az a költségvetésre legyen elegendő pénz, és legyen mit kifizetni majd. Tehát ez a kérdés is. Vannak más kérdések, ahol úgy gondolom, hogy a tagállamoknak a érdekei egymás mellé rendeződnek a különböző csoportoké, nem feltétlenül fedik egymást, vagy nem feltétlenül konkurálnak egymással.
Ha a Brexit a mostani legnagyobb probléma, akkor ehhez képest mekkora a migrációs nyomás, vagy a görögök helyzete, vagy Olaszországban a mostani helyzet, ahol már segítségkérő hangok jönnek?
Igen, ugye a migrációs probléma egy elhúzódó probléma, aminek ugye a megoldása, a kipattanása és a megoldása is több évet vesz igénybe. Ez már látható igazából, hogy az Európai Uniónak egy konkrét, egy teljes politikát, politikai vertikumot kell felépíteni ahhoz, hogy a jövőben képes legyen az új kornak, a legújabb kornak a migrációs kihívásaira válaszolni. Ugye, ami általában azt jelenti, hogy tömegek indulnak el. Én azzal egyetértek általában azzal a hozzáállással, vagy azzal a véleménnyel, hogy nem egyedi helyzetről van szó, ugye ezt tudjuk, hogy alapvetően most a szír problémához, konfliktushoz köthető, de a jövőben elég sok ilyenre lehet majd számítani, hiszen lesznek majd klímamenekültek, és ezek nagy része a mai világon a globalizáció idején alapvetően Európa felé fogják venni az irányt. Tehát egy olyan helyzetről van szó, ami az Európai Uniót újszerű kihívásként kér, miközben régi eszközei vannak. Ezeket föl kell építeni. Időbe tellett az, úgy látom, amit sikerült kialakítani egy minimális konszenzust arról, hogy milyen irányba induljanak el, és hogyan építsék fel ezt a prioritási listát? Van, akinek a belső kérdések, a belső dimenzió a fontos, van, akinek meg a külső dimenzió.
Az Európai Unió vezetését is kormányok alkotják, a tagállami kormányok. Ők elviselik azt Európai Uniós szinten, hogy egy azonnal jelentkező problémára ilyen hosszan jegecesedik ki a megoldás?
Én úgy gondolom, kénytelenek elviselni, hiszen a problémát ők maguk jelentik. Pontosabban az jelenti a problémát, hogy én legalább háromfajta országcsoportot különböztetek itt meg, amelyeknek teljesen különböző a helyzetük, és ez szerintem sokkal nagyobban rávilágít Magyarországon is a problémának a bonyolultságára. Ugye arról beszélünk, hogy korábban nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mielőtt Magyarországra ért volna, hömpögött volna ez a hullám, évek óta már zajlott egy menekült válság, és visszatértünk ugye a földközi tengermedencére. Olaszországot és Máltát akkor ellették már, vagy a gazdasági bevándorlók, vagy a migránsok, vagy a menekültek, és ugyanaz a kérdés, akkor is már felmerült ez az elosztás kérdése. Franciaország például Olaszországgal összerúgta a port emiatt. De amikor ugye a görög oldalról, tehát a szíriai válság beindult, akkor ugye addig voltak frontországok, mint Görögország és Olaszország. Aztán voltak célállomások, megcélzott országok, mint Németország és Svédország. És bekerült egy harmadik kategória is, ez a Közép- és Kelet-Európa, vagy a Nyugat-Balkáni útvonallal, a tranzitországok kategóriája. Magyarán itt három különböző, rendkívül különböző alapadottságú országcsoportról van szó. Vannak frontországokkal beérkeznek a menekültek, és a legis szabályok szerint nekik kell elbírálniuk őket. Vannak tranzitországok, és vannak továbbra is azok az országok, amelyek a menekültek vagy a bevándorlóknak a fő célpontjához szolgálnak, számítanak, ugye ide tartozik elsősorban Németország, Svédország és más nyugati államok. Tehát ezt a három országcsoportnak a nagyon is eltérő érdekeit és helyzetét kellene egyetlen politikai kontextusban kezelni, ami azt kell, hogy mondjam, ezzel szemben természetesen az Európai Unió eddig eléggé tehetetlen volt, de a migrációs válság egy olyan válság, ami kihoz minden problémát, létező problémát, ami az Európai Unióban előfordulhat, hiszen nem csak egyszerűen arról van szó, hogy itt személyek, nem áruk mozognak, hanem arról is van szó, hogy láttuk azt, hogy akkor gyakorlatban, hogy teljesen mások a kiinduló pontok, miközben Közép- és Kelet-Európában nincsenek például muszlim kisebbségek, vagy nagyobb muszlim közösségek, addig Nyugat-Európában ez már teljesen természetes.
Látszik-e egy olyan megoldási szerkezet, ami mindhárom országcsoport igényeit kielégíti, és elejét veszi annak, hogy azt lehessen mondani, hogy az Európai Unió nem képes kezelni a problémákat, az Unió és Brüsszel a hibás?
Igen, úgy gondolom, hogy ez már körvonalazódva van. Nem sokat beszélnek róla, de már gyakorlati megvalósítása is elindult. Tudnélik, ugye logikusan gondolkodva is, hogy a probléma kezelését azt ott kellene kezdeni, vagy ott kellene nagy hangsúlyt fektetni rá, ahonnan az egész elindul. És ugye ezt látjuk, hogy egyrészt a szíriai válság esetében természetesen nagyon jól tudjuk, hogy a geopolitikai ütközőzónába került Szíria, ezért ott nagyon kevés az Európai Unió ráhatása. Több a ráhatása viszont a mostanában, ezekben a napokban a fő útvonalnak számító földközi tengeri térségre, bár hozzáteszem azt, hogy Líbiára nagyon kevés hatás van ilyen szempontból, ott hiányzik egy olyan ország, mint ami Törökország például, meg tudja szűrni a menekülteket, akivel lehet tárgyalni, és meg tudja állítani őket. Ennek ellenére az Európai Unió elkezdett foglalkozni azzal a problémával, hogy megpróbálja már a forrás országokkal megállapodni, érdekeltéve őket abban, hogy lehetőleg ne bocsássák ki a menekülteket. Ez az egyik rész, nagyon fontos. Ez magába foglal egy nagyon kényes és úgy átfogó stratégiát, hiszen ezeknek kell például fejlesztési segélyt nyújtani ahhoz, hogy ott maradjanak. Érdekelté kell tenni őket. Valahol egy kicsit a mézes madzagot és az ostort is kell használni. És akkor még nem értünk el oda, hiszen ezek elindulnak, hogy a végkövetjük az útvonalat, akkor belépnek a képbe a csempészek, az embercsempészek, ezért stabilizálni kellene Líbia déli határát is, vannak német-olasz tervek erre vonatkozóan. Aztán ugye örök kérdés az is például, hogy Líbiában kellene a líbiaiakat felkészíteni arra, hogy lehetőleg ne is hagyják el a kikötőket ezek a bárkák, így ezért az Európai Unió területére ne is lépjenek be. Ezt most látjuk egyébként, hogy ez milyen fontos kérdés, amikor Olaszországot napjában több ezer bevándorló, gazdasági bevándorló ér partot Olaszországban, és Olaszország gyakorlatilag fuldoklik. És a probléma itt igazából az, hogy itt ezekben az esetben nem is feltétlenül nemzetközi védelemre szoruló vagy elismert emberekről van szó, hanem gazdasági bevándorlókról, akiket vissza kell fordítani ezekben az országokban minden uniós jogszabály szerint is. Tehát itt a probléma az igazából valóban az lenne az ideális, idézőben mondom, nem feltétlenül ezeknek az embereknek a számára, nyilvánvalóan, hogyha Észak-Afrikában sikerülne emberi körülményeket teremteni számukra úgy, hogy lehetőleg ne kelljen átkelniük a tengeren az életük kockáztatásával, mert utána úgyis visszafordítják azért általában őket.
De ennek érdekében kivel kellene megállapodni Szíriában és Líbiában? Líbiában nincs is kormány.
Líbiában ugye van egy fajta vezetés, akivel az Európai Unió megállapodott, de láthatóan vagy nem ura a helyzetnek, vagy csak a partszakaszt egy részét ellenőrzi.
Az nem kormány.
Ugye kis királyok vannak alapvetően, és azt is tudjuk, hogy egy másik részén Líbiának van egy olyan rezsim, egy tábornok által vezetett rezsim, amelyet az oroszokhoz áll nagyon közel. Azért mondtam az előbb is tulajdonképpen, hogy van egy geopolitikai játszma is, és érdekes mondom, hogy Szíria és Líbia is valahol összefügg, hiszen a máson ne beszéljünk, még az iszlám állam is át küldött erőket ugye Líbiába, mindig keresi, mind a közlekedő erényben keresi a könnyű elhajlás, a könnyű útvonalakat, és ez jellemző az egész válságra is. És akkor nem tudjuk azt, hogy a következő mi lesz. Látjuk azért azt, hogy most Katár környékén is nagyok a feszültségek, egymásnak feszülnek az arab országok is. Tehát ez egy olyan puskaporos hordó, amit hihetetlenül nehéz ellenőrizni. Tehát amikor arról beszélünk, amit elkezdtem mondani, hogy az Európai Unió ugye megpróbálja szinte mindegy szalámi földdarabolni ezt a válságot, és a különböző szakaszain próbálja orvosolni, azért azt is látni kell, hogy az Európai Uniónak a hatása, ráhatása ezekre a dolgokra, ha nem is minimálisak, de azért korlátozottak. És egyébként azért az is látni kell valóban, hogy a szíriai válságban az Európai Unió csak egy epizód szereplő, és inkább elszenvedi a következményeit, mint hogy képes lenne megváltoztatni a dolgok menetét. Ezért Oroszország, Irán, alapvetően az Egyesült Államok ott a főszereplők. És itt lép be a képbe az, hogy az Európai Uniónak is rá kell ébredni arra, hogy ahogy a jelét mutatják igazából mostanában, hogy egy saját védelmi és külpolitika, egy olyan, aminek vannak izmai is, és ezt az izmokat képes is alkalmazni, használni, nem csak mutogatni erőfitoktatásra, de ezek nagyon fontosak, abból a szempontból, hogy azzal az Európai Uniónak a szomszédságára gyakorolt hatása, kisugázása is erősödni, és nyilvánvalóan befolyásoló tényezőként tudna fellépni.
De arra vonatkozóan konkrét tervek vannak, hogy milyen az Európai Unió izma, ha látszik? Például el tud menni a líbiai partokig, és ott elsüllyeszteni a csempészbárkákat? Vagy nem ilyenekről van szó?
Erre vannak már egyébként tervek. Tehát az Európai Unió már elfogadott egyébként, vannak olyan döntések, amik azt is lehetővé tennék, hogy az Európai Unió zsoldjában álló csapatok, hogy így fogalmazzak, zászlaj alatt be is tudnak menni Líbia területére. De, és ez nagyon fontos, ugye azért az előző években az arab válság, vagy az arab tavasz kapcsán azért ezt mindenki megtanulta, hogy jobb lenne ezt azért biztonságos, vagy biztos szilárd nemzetközi jogi alapokra helyezni. Tehát nyilvánvalóan ebben az esetben az Európai Unió pedig azt preferálja, hogy ha csak nem tud megállapodni ugye egy stabil líbiai rendszerrel, rezsimmel, hogy abban esetben inkább a líbiaiakat kellene felkészíteni, kiképezni. Vannak ilyen kiképzési egyébként, folynak is ilyen kiképzési munkálatok, megfinanszírozni arra, hogy ők képes legyenek ellátni ezt a feladatot. Ha nem megy ez, akkor természetesen felvetődik az is, hogy az Európai Unió oda küldje a hajóit, az Európai Unió, ugye ez a tagállamokról van szó alapvetően, oda küldje a hajóit, viszont ennek is van egy kifejezetten rossz üzenete. Tudnék, hogyha az Európai Unió elmegy oda halászni, időzőben mondom, ez nem szép kifejezés, természetesen benne emberekről van szó, akkor a csempészek, ahogy eddig is csinálták, minél mélyebben megy be, minél valaki a part közelébe, akkor gyakorlatilag már úgy küldik el őket, hogy akár egy fatégelyen is állnak majd a menekültek, hiszen csak belökik őket a tengerbe.
Elég egy tudják azt, hogy hajóig eljutni, azok úgyis ki kell, hogy mert mi európaiak vagyunk, és ilyet. Itt így intézzük a dolgokat.
Pontosan, és van ennek egy szívó hatása gyakorlatilag, tehát valahol meg kell találni az egyensúlyt, az üzeneteknek az egyensúlyát, ami nem könnyű ebben a helyzetben. Ugye az Európai Unió valóban emberéleteket akar megvédeni, de azt is látja, hogy annak sincsen sok értelme, hogy olyan emberek tömegei érkezzenek Európai Uniós földre, amelyeket nem képes nagy tömegben elnyelni, illetve akiknek nincs is feltétlenül joguk arra, hogy tartósan ott tartózkodjanak az Európai Unióban.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gyébai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője, az Arena vendége, a beszélgetést felvételről hallják.